Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió Jó Hírek magazin stúdiójából 2017. július 19-én. Köszönti Önöket
Kohár László,
Miklósné Dolcs és technikai munkatársunk Pál Völgyi Sándor. Kedves hallgatóink, a nyára különböző zarándoklatok időszaka. Már mi is adtunk hírt néhányról. Mai műsorunknak is ez lesz a témája. Egy ilyen különleges zarándoklatról fogunk ma beszélgetni vendégünkkel, Földváriné Orosz Juliannával. Szervusz, Isten hozott!
Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat, és nagyon örülök, hogy itt lehetek közöttetek.
Beszélj nekünk arról, légy szíves, hogy Franciaországban Saint-Simonban jártatok. A napokban érkeztetek haza. Miért döntöttetek Saint-Simon mellett? Hogy történt ez a zarándoklat?
Évekkel ezelőtt Tömördi Viktor ferences atya, szerzetes tanár felvetette, hogy zarándokoljunk el az ezred év pápájához, tehát az ezredik év pápájához, második szilveszterhez, pontosabban az ő születési helyére, Saint-Simonba. Akkor sokakhoz hasonlóan én is nagyon keveset tudtam második szilveszter pápa életéről, pedig a keresztény egyház egyik legműveltebb pápája volt. Rendkívül tanult, értelmes ember volt, az ész, a buzgó hittel találkozott az ő személyében. Zserber Doriák néven született, az Oriák városához tartozó Saint-Simon faluban, 938-ban. Gyermekként bencés szerzeteseknél tanult, ők alapozták meg a később oly nagyra becsült tudását. Aztán eljutott Spanyolországba, végül Kordobába és Sevillába is, ahol az arab világ által átmentett ókori ismereteket szerezte meg, ott matematikát, aritmetikát és csillagászatot tanult. Nem tudjuk róla, legalábbis nem sokan tudják róla, hogy ő vezette be Európában az arab számok használatát, de az abakuszt és az ingaórát is. Filozófiai írásai is jelentősek voltak, de ezen kívül a zenei tehetsége is híres volt a maga idejében. Az ő nevéhez fűződik a hét szabad művészet közül a quadriviumnak a fejlesztése, amely a trivium tárgykörét, tehát a grammatika, dialektika, retorika tárgykörét kibővítette az aritmetikával, a geometriával, a zenével és a csillagászattal. A politikában is jelentős szerepet játszott, ebből azt szeretném kiemelni, hogy a Karoling dinasztia hanyatlása után a francia trón megszerzésért folytatott küzdelemben ő Hugo király mellé, Capé Hugo, a Capeting dinasztia megalapítója mellé állt, és ezzel tulajdonképpen évszázadokra meghatározta a francia honsorsát, hiszen a Capeting dinasztia vette át a hatalmat. Később aztán Zserber harmadik Ottó német-római császár tanítómestere is lett, egyben barátja is a nagyobb korkülönbség ellenére. Szorosan együttműködtek abban, hogy egy szilárd keresztény birodalmat alkothassanak meg Európában. Zserber aztán Reims, majd Ravenna érseke lett, és végül 999-ben második szilveszter néven került a pápai trónra. A mi szempontunkból azért nagyon jelentős az ő személyisége, mert ő küldte a Szent Koronát Szent István királyunknak, és ő alapította az első püspökséget Esztergomban.
Kedves Julianna, volt-e más indítéka az útnak?
Igen, volt egy egészen más indítéka is ennek az útnak. Éveken át érleltük mi gondolatban ennek az zarándoklatnak a megszervezését, de valahogy nem lett belőle semmi, valahogy mindig tolódott. Én időközben megismerkedtem Szinte Gábor festőművész munkáival és életével, elolvastam két könyvét az itáliai útjairól, és egészen érdekes volt egy művész szemével látni azokat a szépségeket, amelyeket én amatőrként már megcsodálhattam. Aztán a kezembe került a Szabad Szemmel című életrajzi műve, és ezt elolvasva megérintett a művész alkotásainak a mély lelkisége, és akkor megerősödött a gondolat bennem, hogy igenis tisztelegnünk kell a Szent Korona küldője előtt, és pontosan abban a templomban, amelyet Szinte Gábor 2005-ben felavatott, csodálatos festményei díszítenek, és amely azóta egyébként zarándok helyé vált. El is kezdtem egy kicsit szervezkedni, ez óriási örömet, és nagyon, nagyon sok időt, óriási örömet jelentett, és nagyon sok időt kellett ráfordítanom, de végül is összeállt ez az út. Visszatérve Szinte Gábor műveire, ezek nem freskók, hanem a falakra felragasztott festmények. Saint-Simon templomának apszisában magát a Szent Koronát láthatjuk. A közelében lévő oldalsó festmények a pápa álmától a Szent István megkoronázásáig tartó utat ábrázolják. A templom hajójában pedig Zserber életét ölelő epizódokat látunk, például amint Zserber pásztorként dolgozgat Szent Simon mellett, aztán Zserbert tanulmányai során, aztán Capet Hugo megkoronázását, aztán amint Zserber harmadik Ottót oktatja Magdeburgban, később Reims, majd Ravenna érsekeként látjuk viszont a képeken, és az utolsó kép a pápai hivatalba lépése. Szinte Gábor második szilveszter pápa életművéből azt tartotta legfontosabbnak, hogy ő egy Egyesült Európa előhírnöke volt. Tudnunk kell azt is, hogy a művész a festményeket ingyen bocsátotta a templom rendelkezésére. Ez is arra indítja az embert, amikor erről hall, hogy szeretné látni ezeket a festményeket. Ugyanis Szent Simon hívő közössége régóta szerette volna a templom belső díszítését megoldani, de hát ez egy kis közösség, sohasem sikerült annyi pénzt összegyűjteni, hogy erre lehetőség legyen. Pedig már a falu papja, Brühl abbé, aki 1929-től 30 éven át volt a falu papja, mindent megtett a templom csinosításáért. Maga a templom egy 12. századi régi templom helyén áll, annak köveinek felhasználásával készült, neorómán stílusban. Eredeti a kapuzata, a tornya, néhány oszlopfője és a bazaltból faragott keresztelő medencéje. Sajnos Brühl abbé életében nem valósulhatott meg a templom belső festése, de az ő égi közbenjárása összefonódott második szilveszter pápájéval, és amikor Szinte Gábor festőművész felesége, Méhes Emőke 30 évnyi harmonikus házasság után eltávozott az élők sorából, ő is csatlakozott az égi közbenjárókhoz. Így valósulhatott meg Szent Simon hívő közösségének álma egy magyar művész keze által. Szinte Gábor a képek születéséről azt írja, hogy egymás után jelentek meg álmában Zserber életének fontos állomásai. Amint elkészült az egyik kép, a következő éjszaka álmában megjelent a következő, pedig este még fogalma sem volt arról, mit fog festeni. Amit álmában látott, azt festette meg. Az egyik festményen, említettem már, Capet Hugo megkoronázással látható, és ezen a képen a művész három személyiséget örökített meg. A három mennybéli közbenjárót. Egyszerű barátcsuhában a király csináló Zserbert, Adelét királynő képében a művész feleségét, és kettejük között bekandikál a képbe Brühl abbé. Vidéki szerzetes, kapucnia alatt vidám arc látszik, ő a néppapja, akit Hugónak vezetnie kell majd. Éppen az abbé megjelenését tartják csodának a helyiek, ugyanis Szinte Gábor nem ismerte őt, és korábban semmilyen képet nem látott róla. Mégis pontosan őt festette a képre, szögletes, darabos orrával, összeráncolt homlokával és a szája szögletében megbúvó sejtelmes mosolyával. Az álomban tehát Szinte Gábor hőnszeretett és eltávozott felesége Brühl abbé arcát sugározta a művésznek.
Ó, hát ez nagyon érdekes. Hogyan és milyen lelkülettel indultatok Szent Simonba?
Nem a szó szigorú értelmében, mert zarándoklat volt ez, mert nem gyalogoltunk 1700 kilométert, hanem egy kis buszban utaztunk. Egyébként valamennyi zarándok régóta kapcsolatban áll Viktor atyával, ki a miséjére jár, ki a hittanórájára, kinek a gyermeke járt Viktor atya osztályába, és így szülőként kapcsolhatott a ferences közösség életébe. De valamennyien derűvel, érdeklődéssel és nagy elszántsággal indultunk, és aztán egy egymás segítő, megértő, vidám közösséget alkottunk.
Milyen egyéb élményekben volt részletek?
Uriák közelében a Dordony és a Lot folyók völgyében néhány középkori, de ma is élő várost és falut néztünk meg. Ezekben szinte érintetlenül megmaradtak a favázas, mézsárga kőből épült házak, mérműves ablakokkal és csodálatos kapukkal. Maga a táj is vonzó, dombok, völgyek, kanyargó folyók, mészkősziklák, herődítmények, gyümölcsösök, szőlők. Csodálatos kis templomok és óriási katedrálisok sorát látogattuk meg, fantasztikus domborművek és oszlopfűk részleteiben gyönyörködtünk. A középkor engem mindig elbűvöl. A sötét középkor, ahogy sokan emlegetik, tévesen természetesen. A középkor mesterembere, vagy művésze, mondhatjuk, ahogy tetszik, olyan alkotással tudta Isten dicsérni, amelyet 800 évvel később is megcsodálunk. a mai világunk, mai öntelt világunk betonból és üvegből építkezik, óriási élélek nélküli épületeket, jó, ha 50 évet kibírnak. És mi merjük sötétnek nevezni a középkort.
Hát igen. Volt másik csúcspontja is a zarándoklatotoknak?
Több városkát is meglátogattunk, amelyek a Szent Jakabút részét képezik, például Kong, Kortszürsziel vagy Okamadur. Talán Okamadur volt a másik csúcspont. Ez egy függőlegesen elterülő város, az Álzú folyó szurdokában fekszik. Alul a polgárváros, felette a szentélyek, a felett az erőd, közöttük lépcsősor, illetve keresztút vezet. A lépcsősort, a 216-os lépcsősort sokan gyalog tették meg a zarándokok közül. A Szűz Mária szentélyének köszönheti a hírnevét, azon belül is a Fekete Madonna szobornak, amelyet a város névadójának, Szent Amadúrnak tulajdonítanak. Ez egy 70 cm-es dió vagy tölgyfából készült szobor. 11. században készült valójában, amikor is Szent Amadúr mumifikált holttestét megtalálták, és ebből ered a Rocamadúr, a szikla és a Szent Amadúr névből. A Fekete Madonnát azért szeretném kiemelni, mert ez egy bizánci stílusban faragott szobor, így ábrázolja az Isten szülőt. Mária nem ér hozzá a gyermek Jézushoz, kezeit óvó mozdulattal tartja előtte, és így módon a gyerek szinte lebeg az anyja teste előtt, és ezzel próbálja a művész érzékeltetni a megtestesülés csodáját, misztériumát. A kis Jézus baljában gömböt tart, ez a világ mindenséget szimbolizálja. A nagy egyházszakadás előtti idők tipikus ábrázolása ez, nekem egyébként kedvencem, és egyben is szeretnék utalni arra, hogy Budapesten is megcsodálhatunk egy ilyen alkotást nap, mint nap, mert Mátyási László szobrászművész ilyen stílusban készítette el a budai vár Kortina falán álló Mária szobrát, amely egyébként a Klukon Edit Ránki Dezső művészházaspár ötletéből és gyűjtésük eredményeképpen valósulhatott meg. Ezen a szobron is lebeg a gyermek Jézus, baljában a világ mindenséget tartja, jobbját áldásra emeli. De térjünk vissza Rocamadurra, ugyanis a 12. században Rocamadur volt a második legnagyobb zarándokhely Mont-Saint-Michel után Franciaországban. Jeles zarándokai közül néhányat szeretnék kiemelni, Szent Bernát, Szent Domonkos, Plantagenet Henrik angol király, Szent Lajos király, és a felfedező majd Kanada nevét adó Jacques Cartier is járt itt. A 20. századból pedig én Francis Poulenc nevét szeretném kiemelni, ő Franciaország nagy zeneszerzője, aki itt talált választ hitbéli kétségeire, és ezért gyönyörű litániát írt a Fekete Madonnához. Az Operaházban nemrég mutatták be nagy sikerrel a Karmeliták című operáját, amely a francia forradalom idején játszódik, és egy apácakolostor lakóinak vértanúságát mutatja be.
Mit emelnek ki még az zarándoklat élményeiből?
Én még kiemelném Albi katedrálisát, ez volt utunk egyik utolsó állomása. Ha röviden kellene jellemezni, azt mondanám, hogy tégla erőt csipke dísszel. A katár eretnekek legyőzése után épült, és a katolikus egyház erejét volt hivatott bemutatni. Ez az erő ma is sugárzik a látogatóra. De a kapuja és a belseje a késő gótika remek műve. Leírhatatlan élmény a finom, könnyed díszítések és szobrok, és a letisztult erő ilyen csodálatos találkozása.
Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél és elmondtad ezt nekünk. Kedves hallgatóink, eddig tartott a mai Jó Hírek magazinunk. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Áldott szép délutánt kívánunk, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Búcsúznak Önöktől.
Földvári Néorosz Julianna.
És az önkéntes munkatársak.
Kohár László.
Pálvölgyi Sándor és Miklósné Dorcsi. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.